A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.
A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft.
És a vonalban itt van velünk Feledi Botond külpolitikai szakértő. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Hát, amikor tegnap este beszélgettünk, akkor azért én a végére eléggé rendesen ilyen letargiába süllyedtem, mert hogy igazából csak azt kérdeztem, hogy valóban a második szakaszába lépett-e a háború, illetve így nyugati fejjel fölmerül a kérdés, hogy lehet-e olyan gyors lefolyású esemény, ami a végéhez vezethet, de aztán te eléggé elkedvetlenítettél, illetve elég lesújtóan látod az oroszok terveit is. Miért is? Hol tartunk most?
Igen, de Gábor, tehát a kérdéssel ugye az a helyzet, hogyha azt meg akarjuk válaszolni, hogy mikor lesz vége a háborúnak, ahhoz valamilyen célban meg kell egyezni. Mi
igen.
A célja?
Igen.
Mert ugye az, hogy egy szakasznak vége van, vagy nincs vége, ez úgy tűnik, hogy relatív egy önkényes orosz döntés. Tehát a Donbassban, tehát a két megyében, Szakadár megyében zajló valaminek előbb-utóbb lesz vége.
Igen, tehát de nem ez a cél? Tehát ez hiú ábránt, hogy Donbass a cél, és...
Ugye ez egy jó megfogható cél, ezt a nyugati katonai tervezők is, mi karosszék szakértők is látjuk, ez oké, okay, ez fog menni, de hogyha egy picit mögé nézünk, hogy valóban mi történik, akkor nekem egyre inkább gyűlik az a feszültség, hogy kimondjuk, hogy azért végeredményben ez egy megsemmisítő háború.
Az mit jelent konkrétan?
A megsemmisítő háború az, amikor ezek az atrocitások, amiket látunk, ezek nem a hibák meg a túlkapások, hanem ez a cél maga. Tehát amikor arról van szó, és ugye tegnap tüntette ki azt az alezredest Vlagyimir Putyin, aki a bucsai mészárlás során a csapatokat vezette abban a térségben. Uh-huh. Tehát amikor ezt látod, hogy gyakorlatilag a civilek elleni megtorlás, megfélemlítés, kivégzések, a deportálások, ugye itt csak az orosz adatok, már közel 800 ezer kitelepítettről beszélnek Ukrajnában, az orosz adatok. Az ukránok egyébként kevesebbről beszélnek, valószínűleg itt a Donetszki kitelepítések az eltérő szám egyik oka, de itt is már több mint 100 ezer gyerekről van szó. Amikor Krímbe tanárokat visznek átképezni, idézőjelben mondom, hogy rendes orosz elképzelések szerint tanítsanak a továbbiakban. Amikor a civil infrastruktúrát, amikor több mint 50 UNESCO kulturális örökség helyszínt semmisítettek már meg ebben a háborúban. Akkor kezdi az ember, amikor ezeket egymás mellé rakja érezni, hogy itt azért nem csak az a cél, hogy katonailag területet szerezzenek, hanem tényleg azt gondolják, hogy Ukrajnát gyakorlatilag úgy fogják demilitarizálni, hogy effektíve amit lehet, azt redukálnak a földig. Legyen szó emberekről, városokról, kultúráról, emlékezetről. És gyakorlatilag ez most egy spirál, amit látunk a saját szemünk előtt kifejlődni, és szerintem hihetetlen nehéz nyugati fejjel, európai fejjel elfogadni, hogy ilyen műfaj még létezik. Tehát ezért beszélgetünk a Donbassról rengeteget, mert azt el tudjuk fogadni, hogy tankok egymással szembe mennek, de azt, hogy a Krem valódi terve, amit az elejétől kezdve mondanak, az, hogy az ukránokat tényleg ellehetetlenítsék a következő évtizedekre, hanem sokkal tovább, az viszont egy mi számunkra szinte felfoghatatlan kegyetlenség és gonoszság szintje. És amíg ezt viszont nem ismerjük el és nem fogadjuk be, addig nehéz ezzel szemben is fellépni, mert addig ugye ilyen kis incidenseket látunk, egyre több piros voltat a térképen, de nem gondoljuk azt, hogy ezek összefüggenek, már pedig most minden jel arra mutat, hogy ezek nagyon is összefüggenek, és az egy szándékos, tudatos tervezés eredménye. A denácifikálást azt most gyakorlatilag a terep szintjén hajtják végre, nem pedig Zelenszkijnek az eltávolításával.
És ez működhet? Van elég erejük ehhez?
Na most ez az, amihez azért hát látjuk, hogy ahhoz, hogy elfoglalt területeken kegyetlenkedjünk, nem kell végtelen sok erő. Nyilván az területet el kell foglalni, igen. Ez valószínűleg most ugye ezen vitatkozunk, hogy ez a nagy átkaroló hadművelet, ahol most akkor az ukránok is átkarolják az oroszokat, vagy az oroszok az ukránokat kérdés zajlik. Itt valószínűleg a civil lakosság menekítése már jóval előre haladottabb állapotban van, mint Kijev környékén volt annak idején. De az, hogy egyébként rakétákkal, ugye tegnap Lemberget is már elkezdték újra lőni, elérhetőek ezek. Tehát ugye, gyakorlatilag 8000 kilométernyi utat lőttek szét Ukrajnában a saját számításai szerint. Tehát a civil infrastruktúrát is vissza lehet még rakétázni egy jóval korábbi korba, és ez zajlik. Tehát oda is lehet menni, kegyetlenkedni is lehet, és azt mondom, hogy ha ez a célja az oroszoknak, akkor ez a háború egészen addig egész biztos eltart, amíg Vladimir Putyin a székébe ül.
És ez miért? Miért ez a cél? Vagy hogy igen, nyugati fejjel ezt nehéz megérteni, de
tehát, hogy egyáltalán mi lesz igen. Ebből? Mi lesz egy ilyen
egy elpusztított ország? Igen, miért céljuk?
Ilyen Ukrajna, amit bekebel ez orosz, mit tud vele kezdeni? Mit tud kezdeni az emberekkel? Tehát érthetetlennek tűnik.
Érthetetlen, de tulajdonképpen meg erről szól az ukrán-orosz történelem egy kőkemény olvasata. Tehát a holodomortól kezdve, amikor ugye a 30-as években a kiéheztetés ment, a gyilkos padlásöbrések, amikor ukránokat telepítettek ki egyébként egészen a Szahalin szigetekig, tehát konkrétan még ott is ukrán kisebbséget találunk, most nem beszélve a krími tatárokról meg. Tehát, hogy ennek az orosz-szovjet birodalmi gondolkozásban hagyománya van, hogy telepítgetünk embereket. Az, hogy a bucsai mészárlás kiderülésének a napján, tehát most már szüvel több, mint talán két hete, akkor hozza le a Rianovoszki az egyik nagy anyagot arról, amit aztán Timothy Snyder történész gyakorlatilag úgy titulál, mint a népírtás kézikönyvét. Tehát ami leírja, hogy mit kell csinálni az ukránokkal. De ez egy olyan anyag, amit ha egy éve látunk, akkor azt mondjuk, hogy legyintünk, na megint valami szélsőséges íromány egy felületen, de ugye aznap ezt kitenni, és végigolvasva, hogy tényleg 10 pontot állít föl, hogy hogyan kell majd kontrollálni az ukrán népet, ez egy a totalitarizmus krédója lehetne ez a 10 pont. Tehát ezek tényleg nagyon kemény dolgok, és ezt tényleg így gondolják, és tényleg léteznek azok, amikre megint csak azt mondtuk, hogy ez már amerikai túlzás, ezek a kill listek, tehát azok a fekete listák, amikkel az oroszok érkeznek egyes városokba. Mert hogy ezekre ők tényleg készültek, és innen kezdve, hogy ők azt hitték, hogy csak néhány ellenálló lesz, ez átcsapott oda, hogy gyakorlatilag az egész népességet ellenállónak tekintik, és innen kezdve van, ugye ez az elképesztő erőszak, nem erőszak hullám is minden együtt, mert hogy a dehumanizáció az már réges-régen zajlik. Magyarul az, hogy az ellenségnek az elembertelenítése az teljesen felszabadítja az állati ösztöneket ilyenkor. És ez az, aminek most a szemtanúi vagyunk, és ez az, aminek azért hát megállt se lehet olyan könnyen parancsolni. És innentől kezdve ez egy egészen elképesztő erőszakspirál, aminek a konvencionális hadviselés egy apró feledkéje, és emellett ott lesz az emberi kegyetlenség, a kiberháború, és a egészen elképesztő évszázadokra magát akár odaedző két fél közti, két etnikum közti gyűlölet, ami abszolút nem volt adott a háború első napján sem még. Hát valahogy így.
Nehéz, nem nagyon nem kemény. Tudom, ez tényleg...
Mennyire értek vele egyet, csak ahogy az emberi nézegette húsvét közben is, hogy na még egy tömegszív, na még egy tömegszív, na még egy nem érőszak.
Értjük, ugyan a hasonlót érzek, mint a háború, én már önmagában a háború megindulása is sok volt, mert hogy racionálisan az agyunk nem nagyon hitte el, hogy ez bekövetkezhet, meg volt rá minden jel, meg voltak a hírszerzési információk, titokban mi is jól kiröhögtük ezeket, hogy hát ez kizárt, mert de most amiket mondtál, ezek teljesen alátámasztják, csak egyszerűen az agy képtelen ezt fölfogni, hogy ez így, ráadásul a szomszédukban 2022-ben, hogy ez előfordulhat.
Ott még egy dolog, hogy milyen irányban eszkalálódott ez a probléma. Nekem már a kezdetekkor furcsa volt, hogy ugye a NATO távolságtartását azt ilyen evidenciának vettük, de ugyanakkor ugye rengeteg fegyvert kap a nyugattól Ukrajna, és úgy néz ki, hogy Putyin most már kezdettől begőzölni, teljesen jogosan, hiszen ez csak a nézet vagy olvasat kérdése, ugye, hogy ezt most beavatkozásnak tekintjük, vagy nem, hogy ezek megállhatnak esetleg, ha nem állnak meg, akkor lehet ebből komolyabb probléma.
Mármint micsoda?
A fegyverszállítmányokból.
Aha, akkor még ide bígyezteném, hogy ezek után Putyin elfogadja, hogy egy több mint 1000 kilométeres NATO határa legyen úgy, hogy a finnek belépnek a NATO-ba.
Na, az meg még egy plusz másik problémakör, igen.
Hát ez az, hogy ez az eszkalációs gyűrű már megy, tehát ebben teljesen igazatok van, hogy itt nagyon nincsen megállás, tehát a finneknek nem hiszem, hogy bárki azt akarja majd mondani a NATO-ban, hogy ti egyelőre maradjatok ki, ráadásul ez tényleg történelmi pillanat, tehát egy picit még azt is mondhatjuk, hogy lemelterelés Moszkva irányába, vagy na akkor még a finn határt is be lehet ízítani, tehát innentől kezdve, hogy a konfliktus elindult, ezek még katonailag, taktikailag is értelmezhető húzások. A fegyverszállítások ugye mennek, de azért ennek van szerintem egy felső kapacitás határa, ugye Lembergben is most azt az egyik raktárt rakétázták, amiben egyébként bizonyos eszközök megérkeztek, és azért már most ott tartunk, hogy vannak olyan eszközök, amikre külön kell tréningezni az ukrán katonákat, tehát ez azért nem egy triviális történet, lehet ezt csinálni nyilván, és innentől kezdve azért megint az is kérdés, hogy mennyire nyúlik el ez a kinetikus része a konfliktusnak. Mert hogy azért az oroszoknál is most egy újabb nehéz fegyverzet gyártó komplexumról jött a hír, hogy elvileg leállt, és még kapargatják a pótalkatrészeket, hogy legalább azt oda tudják vinni Ukrajnába. Tehát itt mindkét oldalon nehézkes ez a dolog, és ezért is, tehát ez a magyar médiába bevet majd május 9-én Putyin elmondja a győzelmi beszédet a Vöröstéren, ezt én nem nagyon látom esélyesnek. Azt sokkal inkább, és azt hiszem, hogy ez az aggasztó, hogy május 9-én esetleg egy újabb eszkaláció történik, legalább a beszéd szintjén a totális háború meghirdetése, nem mint hogy ez olyan nagyon eddig nem lenne, tehát ugye a NATO szállításokat, meg a gazdasági szankciókat is ugye fenyegetésnek nyilvánította már Putyin, de hogy ezekről vajon hogy fog május 9-én beszélni, inkább ettől aggódnék. Az, hogy ez a háború maga addig nem ér véget, az biztos, ahogy látjuk, ugye most már a tárgyalások maguk is a minimális szintre se jutottak el, tehát magyarul a humanitárius folyosók megnyitásának kérdése is minden nap el tudott bukni. Ugye eleve mindig ott tartunk, hogy 3 hete erről beszélgettünk, és nem hiszük el, hogy ez nem tévedés, hogy az oroszok véletlen ágyúzzák a humanitárius folyosókat, hanem ez maga a taktika része. Ezt kell valahogy átállítani magunkban, hogy a tárgyalás is valószínűleg nem azért van, mert egyébként azt gondolták, hogy most már tényleg akarnak tűzszünetet kötni, hanem azért, mert ez is a taktika része. Úgyhogy tehát az eszkaláció mindenképp előttünk áll. Tehát a finnek csatlakozásával, az oroszok szándékával, hogy hát csak tippelném, hogy az a folyosó megteremtődjön az észak-dél elfoglalt területek között is. És az orosz tél a maga szempontjából őszinte, hogy ők ezt tényleg meg akarják csinálni, és egy ilyen megsemmisítés az eltart egy darabig. Tehát, hogy itt azt hiszem az egyik fontos mutató az lesz, hogy Kijevet elkezdik-e kvázi rombolva támadni. Tehát az egy szimbolikus kérdés minden szempontból. Az ukránoknak is, az oroszoknak is, ugye az oroszok nem gondolom, hogy a háború elején azt hitték, hogy erre szükség lesz. És ugye ez nekik is egy fontos szimbólum, és ez megint egy kérdés lesz, hogy ezt mikor lépik át, hogy oda is elkezdenek a belvárosba rakétákat küldeni.
Hát Botond, bízunk benne, hogy nem lesz igazad.
Igen.
Bízunk benne, hogy ezekből a tényekből esetleg nem annyira jó helyes következtetéseket volna, ilyen ritkán van, de szeretnénk elhinni, hogy nem így lesz, és ez nem igaz, de egyre nehezebb, ez kétségtelen. Okay.
Bízunk benne, én is remélem.
Igen, oké. Okay. Köszi szépen.
Hát jó hétkezdést mindenkinek.
Igen, nem sikerült, de majd próbálunk szépíteni. Köszi szépen.
Oké, okay. Szép szia, napot, szia. Jó munkát, szia.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük át az orosz-ukrán háború jelenállását.